Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Veres András, szombathelyi megyéspüspököt, aki ismét azért látogatott el Rómába, hogy tárgyaljon Brenner János vértanú boldoggá avatási eljárásáról. Hol tart most az ügy, püspök atya?
Örömmel számolhatok be mindazoknak, akik tisztelői Brenner Jánosnak és várják az ő boldoggá avatását, hogy nagyon jól halad az ügy. Gyakorlatilag a pozíció teljesen elkészült, a relátornak az előszavára várunk, és arra, hogy kijelöljék azt a konzultori testületet, akik dönteni fognak az ügyben. Most, mikor találkoztam az Amátó Bíboros úrral, a kongregáció vezetőjével, beszélgetésből kiderült, hogy ő maga személy szerint is nagyon szorgalmazza azt, hogy a kommunizmus áldozatai megfelelő tiszteletben részesüljenek, amennyiben a vértanúságuk igazolható. Ebben az esetben pedig nagyon egyértelmű, bízom benne, hogy ennek rövidesen eredménye is lesz.
Ezek szerint tehát a vértanúság teljesen egyértelmű, a bíboros úr is ezt mondta.
Nyilván így nyújtottuk be a pozíciót, tehát innen közelítjük meg, majd a konzultoroknak és a bíborosoknak a feladata erről dönteni, de a magunk részéről ennek a meggyőződésnek a jegyében tártuk Róma elé az ügyet.
Hogyan terjed a tisztelete Isten szolgája Brenner Jánosnak az egyházmegyében?
2007-ben volt a 50. évfordulója az ő vértanúságának, akkor egy egész esztendőt szenteltünk ennek, és ez arra is jó volt, hogy végre felszabadultak az emberek a félelem érzése alól, tehát mertek immár beszélni erről az ügyről, hiszen sokan sokat mindent sejtettek, de biztos információkhoz nem igen jutottak, de ez alkalom volt arra is, hogy ne csak az egyházmegyében, hanem országszerte, sőt, nyugodtan mondhatjuk, a határon túl is megismerhették őt. Rendszeresen jönnek látogatók külföldről is, főként német nyelvterületről. Ott egy ima meghallgatás is volt, ami nem szükséges a boldogávatáshoz, hiszen vértanúról van szó, de egy hölgy most arról számolt be egy hosszú levélben, hogy a gyógyulását, amit az orvosok most igazoltak, ő Brenner János közbenjárásának tulajdonítja, és többen beszámoltak arról, hogy rendszeresen imádkoznak, kérik közbenjárását, és többen arról is beszámolnak, hogy meghallgatást nyert az imádságuk.
Élnek még a tanúk közül, akik az eseményről be tudnak számolni?
Egyre kevesebben. Magáról a vértanúság pontos eseményéről senki nem tud beszámolni, mert ugye az éjszaka leple alatt az erdőben történt, viszont akik Brenner János körül éltek, ők néhányan még élnek, megfelelő tanúságot tesznek arról, hogy ő valóban hitvalló, buzgó, lelkipásztori életet élt, és már volt előtte is az ő vértanúsága előtt merénylet ellene, tehát egyértelmű, hogy a hit okán, lelkipásztori buzgósága miatt került sor erre a gyilkosságra.
Mikor emlékeznek meg róla a hívek az egyházmegyében?
Természetesen minden év advent harmadik vasárnapján megemlékezünk róla, hiszen harmadik vasárnap reggelén találták holtan Brenner Jánost, de azon túl megemlékezünk abban a kápolnában is, a kápolna felszentelésének évfordulóján, amit nem az ő tiszteletére, nem a jó pásztor tiszteletére szenteltek, de a vértanúságának a helyszínén. Oda minden esztendőben összehívom a papok szüleit és a papokat egy találkozóra, illetve ott rendszeresen minden hónap 13-án van engesztelő szentmise, és amit még egy nagyon szép dolognak tartok, hogy minden esztendőben egyházmegyénk újmisés papjai a primiciák egyikét ott mutatják be ebben a kápolnában, és erre szép szemben el szokták őket kísérni a hívők is.
A köztudatban Brenner János vértanú a magyar Tarzícius néven ismert.
Igen, hiszen tudjuk, hogy beteghez hívták, az oltári szentséget védte még a halálos készúrások közepette is, tehát ezért nevezték el spontán módon a magyar Tarzíciusnak, és így a köztudat is ezt befogadta.
Kezemben tartok egy nagyon szép kiadású könyvet, amelynek a címe Szombathely a püspöki város, és Veres András megyés püspök köszönti az olvasókat. Bemutatná hallgatóinknak ezt a rendkívül szép kiadást?
Nagyon szívesen. szívesen. Létezik már egy nagyobb alakú könyvünk a püspöki palotáról, de most szükségesnek látszott, hogy egy kisebb méretű könyv is, ami nem annyira drága, de mégis szép képekkel bemutatja azokat a művészi értékeinket, amelyek a püspöki palotában, a székesegyházban, az egyházmegyei könyvtárban találhatók. A turisták körében óriási elismerést, érdeklődést kapott a könyvecske. Ez árban is megközelíthető mindenki számára, és hát ilyen szép felvételeket egészen biztosan nem tudnak a turisták maguk készíteni, és nem utolsó sorban, ugye több nyelven van mindegyikhez egy rövidke kis írás, így külföldi vendégeknek is ajándékozható, illetve ha külföldi turisták látogatnak el Szombathelyre, ők is szívesen vásárolják ezt.
Szombathely, Szent Márton városa november 11-én emlékezett meg a Világegyház liturgikus emléknapjáról. Idén hogyan zajlottak a Szent Márton ünnepségek székvárosában?
Örömmel számolhatok be róla, hogy nagyon sokan ünnepeltek velünk. A város által meghirdetett módon egy egész hetes programsorozat van Szent Mártonnal kapcsolatban, de a liturgikus ünneplés az péntek estére, illetve szombatra csúcsosodik ki mindig. Pénteken este van egy vesperás a Székesegyházban, és utána lampionos felvonulás a Székesegyháztól Szent Márton templomig, a föltitelezett szülőházáig, és erre rendkívül sokan jöttek össze, idén talán sokkal többen, mint előző években, de ilyenkor a város önkormányzati vezetői is jönnek velünk, nagyon sok gyermek kis lampionokat készítenek már előző napokban, és azokkal a kezükben vonulnak velünk ahhoz a kis szoborhoz, amely Szent Márton édesanyját megkeresztelve van ábrázolva, és ennél a szobornál beszélünk a polgármester, illetve jó magam, és utána nagyon kedves kis vendéglátást szervez mindig a helyi plébánia, az úgynevezett Szent Márton kalácsot vagy pogácsát kell elfogyasztani. Úgy kell elképzelni, hogy két kis félhold összesütve a két kis pogácsa, és ezt kell széttörniük, tehát kettesével lehet elfogyasztani ezt a kis kalácsot, és ez egy szép gesztus az, hogy Szent Márton is megosztotta a köpenyét, két egyenlő félre vágta, pogács is két egyenlő félre törik szét. Másnap pedig Balázs Béla, Kaposvár megyés püspök úr volt a Szent Mise főcelebráns, a Székesegyházat a hívek szépen megtöltötték, ilyenkor eljön az egyházmegye minden papja a Szent Misére. Másrészt pedig nem csak a helybeli szombathelyi hívők jönnek el a Székesegyházba, hanem az egyházmegye területéről, sok helyről. Külön meg is hívjuk azokat az egyházközségeket, plébániákat, akik Szent Márton tisztelete alatt állnak. Fiatalok is, idősebbek is szép számmal voltak jelen, megtöltöttük a Székesegyházat.
Szent Márton nevét nem csak a magyar helységnevek tükrözik, hanem ha az ország határon túltekintünk, akkor Ausztriában, Szlovéniában, Horvátországban is nagyon sok kis falu őrzi Szent Márton nevét, vagy pedig emeltek templomot a tiszteletére. Hogyan halad előre a Szent Márton zarándok út ügye?
Én bízom benne, hogy nagyon jól, már csak azért is, mert az a Szent Márton kulturális út, amelynek elindulását már korábban bejelentettük, nagyon szép eredményeket mutathat föl, hiszen az említett országokban már megvannak azok a fő pontok, ahol ezek a kezdeményezések valamiképpen tetté formálódtak, tehát vannak olyan szállodák megnevezve, ahol akik ezen az úton végig akarnak menni, betérhetnek, szállást kaphatnak, de szeretnénk ezt sokkal inkább spirituális zarándoklattá tenni, éppen ezért most a születési évfordulójára készülve, ugye 2016-ban 1700 éves születésnapját fogjuk ünnepelni Szent Mártonnak. Egyházmegyénkben egy kis testülettel már azon dolgozunk, hogy milyen lelki programokat, milyen könyveket adjunk ki ezen ünnepre készülve, hiszen előtte 3 éven keresztül szeretnénk egy felkészülési időszakot ennek szentelni, hogy 16-ban a születés 1700. évfordulóján valóban igazi lelki ünneplésé csúcsosodhasson ki ez a megemlékezés.
És reméljük, hogy minél inkább elterjed a köztudatban nyugaton is, hogy Szent Márton, bár túri püspök volt, nem francia származású, hanem az egykori Pannonia területén született. Mi itt a Vatikánban nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Vatikán utáni Szent Márton kápolnán rajta van az a lábnyom, ami egyébként a Szent Márton útvonalon is látható minden épületen, és ami Szombathelyről indult ki, hiszen tudjuk, hogy Szent Márton egyben a svájci gárdistáknak a védőszentje.
Nagyon szép élményem volt ma előtt ezzel kapcsolatban, mert a Mátó bíboros úrnál, amikor bemutatkoztunk egymásnak, akkor mindjárt visszakérdezett, hogy Szent Márton szülővárosából, a püspök úr, és örömmel válaszoltam neki, hogy hát a bíboros úr is ezt már tudja, akkor ez nagy öröm számunkra, igen, onnan vagyok.
Püspök atya, egyébként idén ezüst misés. Szeretném, hogyha felolvasná az erre az alkalomra kiadott kis emléklapról a szöveget, és egyben ezüst misés áldásában részesíteni a hallgatókat is.
Igen, számomra nagy öröm volt a hálaadásnak ez a pillanata, hogy 25 éves papságomért a hívek nagy számú jelenlétében a szombathelyi székesegyházban bemutathattam az ezüst misét, amelyen Bosák püspök úr, aki annak idén az új misében is prédikált, most is vállalta az ige hirdető szerepét. Erre a kis képecskére, amely Szent András apostolt védőszentemet ábrázolja, egy következő kis áldás imádságot irattam. Hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éld az életed, Isten áldása legyen munkádon és egész életeden. Ezüst misés áldással, Veres András.
Nagyon szépen köszönjük az áldást, és szóba került védőszentje Szent András apostol, nem sokára ünnepeljük liturgikus ünnepét, úgyhogy már előzőleg is szeretnénk jó kívánságainkat kifejezni ebből az alkalomból.
Nagyon kedves, köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Vercse Márta interjúját hallották Veres András szombathelyi megyéspüspökkel.